Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, ahol ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és folytatjuk a sorozatot az ókori egyiptomi szerelmes versekről. Eddig sok verset olvastunk, vers ciklusokat olvastunk a Chester Whitty papiruszból, olvastunk a kairói osztrakonról két vers ciklust, ezen kívül szerepelt egy sztélé is, amelyet a Louvre-ban őriznek, és szintén tartalmaz szerelmes verset. Most egy British Múzeumban őrzött papirusz, a Harris 500-as papirusznak az egyik szerelmes vers ciklusát fogjuk megnézni, egész pontosan az első szerelmes vers ciklust. Sajnos ez első, és a papirusznak az eleje sérült, így az ókori egyiptomi címét nem ismerjük. Még két szerelmes vers ciklus található azonban ebben, a másodiknak a címe Szívből szeretett nővéred így kezdi kellemes és gyönyörűséges dalát, amikor hazatér a mezőről címet viseli, és a harmadik ciklusnak is van címe A gyönyörűség dalainak a kezdete. Tehát ez mutatja, hogy egykor annak idején ennek az első ciklusnak is volt címe. Eddig a ciklusokat, amiket olvastunk, hét részre lehetett osztani, hét versből állították össze. Ezúttal ennél hosszabb versciklusról van szó, 9 egységre lehet osztani ezt a versciklust, és az egyes versek a cikluson belül itt is el vannak egymástól egy kar segítségével választva. Ennek a papirusznak azonban van egy olyan érdekessége, hogy a kar fölött, illetőleg mögötte még egy másik jel is található, egy szem formájú jel. Az ókori egyiptomiak írása, tudjuk, hogy hieroglif írás volt, aminek a kézírásos megfelelője a hierátikus volt. Ez a papirusz is kézírással készült, hierátikus írásformával. A szem azonban teljesen jól fölismerhető, és a hierátikus jelek közül a többi is látszik, hogy milyen hieroglif jelnek a folyóírásos megfelelője, tehát egyértelműen az nyomtatott jelként értelmezhető mai modern világban a hieroglifákat a nyomtatott betűnek tekinthetnénk. Tehát ennek a kézírásos, egyszerűsített formája az, ami a hieratikus írásban szerepel, illetve, ahogy a kézírásban szoktunk rövidíteni, az ókori egyiptomiak is rövidítettek, és voltak jelek, amiket összekötöttek, tehát ligatúrákat is alkalmaztak. Ez a szemjel, mivel a hieroglif, az ókori egyiptomi írás, az képi jelekkel dolgozott, de hangokat jelölt, ezért többféleképpen is lehetett egy-egy jelformát alkalmazni. Jelenthette az iret, ez volt a olvasata, egy tével kiegészítve a szemet. Ezen kívül azonban az iri, mint ige, a szemtől teljesen független jelentést is hordozott, a szó hangzása miatt a csinálni, tenni, cselekedni értelemben is használták, és nagyon sokszor más szóval együtt különböző kifejezéseket is alkotott. Ebben az esetben az iri jelnek az értelmezésével kapcsolatban komoly kutatások történtek, és arra a végeredményre jutottak, hogy itt arról van szó, hogy amikor lemásolták, akkor ugye elkülönítették az egyes egységeket, egyes verseket egymástól a cikluson belül, ezekkel a piros kar jelekkel, az egyes vers ciklusokat a piros színnel írt címmel különítették el, és ebben az esetben egy olyan papiruszról van szó, amelyet nem egyszerűen leírtak és utána őriztek, hanem még le is ellenőrizték a verset, hogy jól másolták ele. Vagyis ez a vers bizonyítja, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak neki, hogy pontosan jól szerepeljen, ami azt jelzi, hogy fontos műnek tartották ezt a verset, illetőleg ezen a papiruszon levő szövegeket. Most maga a vers, tehát mint említettem, 9 egységre osztik. A magyar műfordításban a legeleje hiányzik, hiszen nagyon töredékes volt. ha a különböző műfordításokat vagy nyersfordításokat összevetünk, akkor nem csak ez az egy hiány tűnik föl, hogy rövidebb a ciklus, hanem az is föltűnik, hogy ugyanazon részek különböző értelmezéssel jelennek meg, különbözőképpen fordítanak azonos sorokat. Ez sem véletlen, a papirusz ugyanis eléggé töredékes, tehát vannak olyan részek, ahol lakunák, vagyis üresen maradt helyek találhatók, és a papirusz sérülése miatt, és ilyenkor ezt a kutatók a párhuzamok segítségével megpróbálják kiegészíteni. Természetesen vannak olyan jelek is, hieratikus írásjelek is, amiknek nem a teljes egészen maradt fenn, csak egy része látható. Ebben az esetben a variációs lehetőség jóval nagyobb, mint amikor egy teljes jel látszik, ennek pedig az a következménye, hogy többféleképpen is megpróbálják rekonstruálni az eredeti szöveget, és a rekonstrukcióknak megfelelően a fordítás is eltéréseket mutat. Tehát most a magyar fordítását fogom fölolvasni először. Ez ugye Kákosi Lászlónak a nyers fordítása alapján készült, és Molnár Imre volt az, aki versbe öntötte a nyers szöveget. Elmennél tőlem egy jó vacsoráért? Ezzel a kérdéssel kezdődik, tehát nem a teljes versnek ez a legeleje, innentől készült el a fordítás. Hát ennyire fontos a bendőd? Elmennél tőlem egy tarka ruháért? Én vagyok minden vásznak ura. Elmennél gyomrod éhsége miatt? Elmennél torkod szomjúsága miatt? Vedd inkább csordultig tele keblem, ami benne van, ím, neked árad. Testemben immár úgy felolvadt a szerelmed, mint langyos vízben a só. Gyümölcs a szerelmed, mézgába keverve, keresztő, sűrű kovász. Sietve siess hát nővéred elébe, mint csatamén a harci mezőre. Az ég rendelte szerelmem. Lótuszbimbók kertje az ajka. Éred gyümölcsként fénylik a melle, karja akár a kapocs. Homlok a csapda, faragva nehéz merufából. Én meg ostoba vadréce vagyok. Meglátom a békjút hajrengetegében, mégis csapdába esem. Nyúlszívű nem leszek én az irántad ölő szerelemben. Ó, farkas kölyköm! El semmi sem tántorít attól, verjenek érte akár, hogy ott kuksoljak, várva reár a mocsárban. Akkor se, ha szírföldekre zavarnak. Husángokkal, kemény fabotokkal. Akkor se, ha fütykössel vernek Núbiáig. Akkor se, ha dombra doronggal, furkóval a földre. Intelmeiket nem hallgatom én meg, nem tagadom meg a vágyam. Észak felé úszom a bárkán, nátkötegek karomon, Memphisbe megyek Ptahhoz könyörögni, az igazság fényes urához. Add kényemre, kegyemre ma éjjel a nővért. Bor végig a hosszú folyó, nádja az isteni Ptah, lótusz a Szahmet, kejhe Nofertum. Szépségétől a föld csupa fény lesz, Memphis pedig telve gyümölcsel, melyet szép arcum elébe helyeznek. Betegséget színlelve lefekszem bent a szobában, a szomszédok majd bekopognak, hogy lássák, mi bajom van. Ott lesz közöttük a nővér, megszégyenítő majd bármilyen orvost, ő ismeri csak bajomat. Nővérem ékes háza olyan, hogy ajtaja rakva épp közepébe, most két szárnya kitárva az ajtón. Eltörött a retesz. Neheztel a nővér. Ó, bár csak ajtón állója lehetnék, hogy rám haragudna. Úgy hallgatnám indulatos szavait, mint kicsi gyermek, félve haragtolt. Északfele tartok a királyi csatornán, üd neki életegészség, majd a napistenébe hajózom. Vágyam, hogy mi hamar odaérjek, ahol állnak a sátrak, a Mertiú csatorna tolkoratánál. Szüntelenül rének a szívem, rénél a szívem, útra kerek sietősen, nem hallgatok senki szavára, hogy lássam, amint megjő a fivérem. Veled álltam a Mertiú csatorna torkolatánál, Héliopoliszba ragadtak a szívem. Azóta szemem csak a kertre tekinget, Perzea faágakkal rakva karom, illatszerektől nehéz a hajam, olyan vagyok én, akár két ország úrasszonya volnék. Ezzel ér véget tehát a vers, és a versből ugye kiderül, hogy itt tulajdonképpen két személy felváltva beszél a versben, mindegyik a saját érzéseit mondja el a szerelmével kapcsolatban, és fivérnek, nővérnek szólítják egymást, ugyanúgy, mint a többi egyiptomi, okkori egyiptomi szerelmes versekben, tehát teljes mértékben abba a sorba illik, amit eddig megismertünk. Ami viszont nagy különbség, hogy eddig délen jártunk Tébában. Ez a vers viszont Memphishez, Héliopoliszhoz, a Mertiú csatornához, tehát az északi területhez köthető, vagyis ez egy másfajta szerelmes vers stílust mutat meg, azonban nagyon sok közös vonással. Mielőtt a részletekbe belemennénk, akkor hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a vers elemzésével.
وانا من النهارده وعلي مني ولك عليا ما امشيش في سكه
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Itt a Kontakt Rádión a Fáraok Földje Színuhe rovatában az 500-as számú Harris Papyrusnak az első szerelmes vers ciklusával foglalkozunk, és akkor kezdjük magának a versnek a szövegét. Bernard Mathieu-nek a feldolgozásával, illetőleg kiegészítéseivel fogom ismertetni a verset. Ő egy nagyon izgalmas, érdekes könyvet írt az ókori egyiptomi szerelmes versekről, a Chesterpitty papiruszt is, a torinói papiruszt, illetőleg osztrakonokat is megnézte, és valamennyit együttesen áttekintve a párhuzamok alapján egészítette ki ezt a verset. Tehát az elejét is, amennyire a töredékek lehetővé tették, kiegészítette. A címre sajnos semmiféle utalás nincsen, tehát nem tudjuk, hogy még csak elképzelésünk sem lehet arról, hogy milyen címet adtak ennek a versnek, mennyire volt hosszú, rövid, szerepelt benne a név, semmit nem tudunk róla. Tehát amit rekonstruálni lehetett, az úgy kezdődik, egy tagadással kezdődik. Bentui henaef iuredieg ibek tenu. Tehát egy kérdés hangzik el, amikor nincsen velem, hová teszed a szíved? Tehát itt nyilvánvalóan már korábban volt valamilyen bevezető rész, és ahhoz képest egy az új egyiptomi nyelvezetre jellemző tagadó forma a ben szerepel, nem formájában, és ugyanez ismétlődik meg a következő egységben. Ben hepetek ui, iubu szepi széper passzegyait her. Vagyis, hogy amikor nem ölelsz engem, itt lehet, hogy még további kiegészítés is volt, nem marad nekem az öröm elérése, tehát nem tudok örvendezni, örülni akkor. Maga az öröm kifejezése egy új egyiptomi időben szedzsait her kialakult szó volt, a széper az pedig ugye az elérnit jelenti. Majd folytatódik egy újabb egység tulajdonképpen, a versen belüli új versszak, hogyha elfogadjuk azt az ókori egyiptomi verseléssel kapcsolatban kialakított nézetet, hogy a párhuzamos szerkesztésekkel tagolták az egyes verseket, és ilyen formában tulajdonképpen két soros egységekből áll egy-egy összetartozó versen belüli következő egység, és ez osztik aztán ütemekre, és az ütemeknek a száma az első felében a verssornak az a magasabb szám, a második felében az alacsonyabb. A tébai verseknél úgy tűnik, hogy a 4-3 ütem az a jellemző, vannak azonban olyanok, ahol ennél több ütem mutatható ki, tehát itt még nagyon sok feladat vár a kutatásra, tekintve, hogy az ókori egyiptomi nyelvet nem hallhatjuk, hiszen nem élnek azok, akik ezen a nyelven beszéltek. A kopt ugyanennek a nyelvnek a leszármazottja, de 2000 éves fejlődésen ment keresztül, mire a mai napig eljutott, és tekintve, hogy már igazából talán csak egy-két ember beszéli anyanyelvként, idős ember, ennek következtében annak a kiejtése is biztos, hogy sok változáson ment keresztül, és a dialektusok közül nem mindegyik maradt fenn. Tehát így a következtetések, a kopt nyelv alapján történő visszakövetkeztetések kiegészítve azokkal, amiket a más nyelvű átírások, gondolok itt ékírásos vagy görög átírásra, azokból lehet kikövetkeztetni, és nyelvészeti kutatások segítségével a rokon nyelvek alapján lehet rekonstruálni, ezek alapján azért a hangzást nem tudjuk teljes mértékben megállapítani, így van egy olyan hézag az ismereteink között, ami lehetetlenné teszi a teljes 100%-os biztonságú megállapításokat, legalábbis egyenlőre a kutatásban még. Ki tudja, mit hoz a jövő, milyen újabb szabályszerűségek felállításával tudunk hangyányi kis lépésekkel előbbre haladva előbb-utóbb talán pontosabban olvasni az ókori egyiptomi szövegeket, hozzátéve azt, hogy 3000 év szöveganyagáról van szó, tehát ahogy itt említettem, hogy új egyiptomi tagadás szerepel, tagadási forma szerepel, ami nem ugyanaz, mint ami korábban volt, mondjuk a közép-egyiptomi, klasszikus egyiptomi nyelvben, vagy az azt megelőző óbirodalmi nyelvben, ami egy szintén másik fejlődési szintet jelez, tehát nem azonos, nem véletlen, hogy az egyiptomiak maguk is magyarázták a korábbi szövegeket. Ennek következtében hát itt is sok probléma van, és lesz is még. Talán sohasem tudjuk megoldani mindet. Illetőleg nagyon valószínű, hogy nem tudjuk. No, ha tovább haladunk, akkor tehát egy következő versszak jön, amelyiket másfajta mondattal vezetnek be, nevezetesen ir uhaek ui er gemgem mezdeti empai menefti. Vagyis, ha az ír az ugye hat jelent, ha megkeresel engem, hogy megsimogasd a combom, olyan, mint az én két, és itt sajnos a menef szót nem tudjuk értelmezni, tehát nem tudjuk, hogy mihez hasonlítja egész pontosan a combokat, illetőleg a simogatást. Folytatódik viszont azzal, hogy in iu isemek szehaenek venem. Vajon elmész, miután az eszedbe jutott az étkezés? Ugye itt kezdődik a műfordításunk. Aztán folytatódik, és megint az in iu, tehát a vajon szóval bevezetve, in iu entek se en hetef? Vajon te a het, az ugye a testet jelenti, tágértelemben, szűkértelemben a hasat jelenti, tehát vajon te a hasembere vagy, vagy vajon te a testembere vagy? Itt még előzőleg ott volt az evés, de azért az nem 100%-os biztonsággal irányít minket arra, hogy itt a has, tehát a szűkértelemről van szó, de valószínűsíti. A következő kérdés ezt a bizonytalanságot egy kicsit tovább növeli, mert úgy folytatja, hogy in uiher hebesu, tehát vajon, illetőleg in iu, hogy bizony én kiemeli a hebesunak, vagyis a ruházat fölött levő vagyok, inek neb ifedu, én a ruhának az ura vagyok. Tehát itt tulajdonképpen az előző sorban, amikor a het szót használta, akkor az étkezés miatt a has értelem úszott be az ember tudatába, de ugyanakkor ott volt, hogy eznek van másik jelentése is, ahogy tovább megyünk, és a ruháról van szó, akkor viszont így visszafelé menetre már a testértelem az, aminek értékeljük. Tehát egy nagyon érdekes átvezetés szerepel itt, egy olyan szójáték, amit műfordításban nem lehet visszaadni, hiszen nem írhatunk két szót, nem csak magyarázni lehet. Ahogy folytatódik a vers, megint az in iu-val folytatódik, in iu isemetek ui her henket, sezepenek mendetek. Vajon a sörért mész el, miután megragadtam neked a mellem? Tehát elmész sört inni, amikor én a mellemet nyújtom? Ugye itt volt az, hogy vedd inkább csordultig tele keblem, ami benne van, ím neked árad a műfordításban. A sör kimaradt, mint egy nem világosan érthető rész benne. Majd folytatódik ez a vers, az első egység azzal ér véget, hogy Bach enek hetzen, ach er heru en hepeti, er hefenu her at. Vagyis, hogy kiárasztja neked a dolgait, ugye a anyatejről van itt szó a mell kapcsán, illetőleg átvitt értelemben is érthető, mert hogy a folytatás az, hogy ölelésem hasznosabb napjánál százezernél is a Földön, vagyis hasznosabb a sör ivásnak a napjánál. Itt megint egy csavar van benne. Ezután következik a következő egység, a következő vers, amelyik a meruttal kezdődik, vagyis a szerelem szóval. És ugyanúgy, mint ahogy nagyon sok nyelvben, a szerelem és a szeretet az ugyanaz a szó az ókori egyiptomiban is, tehát nem csak szerelem, hanem szeretetnek is lehet fordítani. Merutek abechti emcheti mi, és sajnos van egy hiányzó rész, szerelmed a testembe olvadt, beleolvadt, egyéolvadt, mint, és nem tudjuk, hogy hogyan folytatódik, de az biztos, hogy her mu, tehát a vizen azzal ér véget, tehát valami olyan hasonlatról van szó, ami a vízhez köti képileg ezt az összeolvadást. Aztán folytatódik, mi peheret abechenef kemét, egy nagyon szokatlan, meglepő fordulattal. Ugye olvastuk a műfordítást, hogy később lesz szó betegségről. Itt tulajdonképpen ezt veti előre azzal, hogy úgy összeolvadt, ugye, mint a peheret, vagyis mint az orvosság, gyógyszer, magába olvasztotta a gumi arábikumot, vagyis egy olyan anyagot, amit kötőszerként, de önállóan is, orvosság értelemben nagyon gyakran használtak az orvosi szövegekben is, és amit ma is szoktak használni, ez az egyiptomi piacokon lehet vásárolni. Majd folytatódik egy újabb hasonlattal, ami megint csak az orvosi nyelvezetre mutat, mi seb, hesau, her, és egy újabb hiány van, tehát mint a növény nedv, és a nem tudjuk minek a seb, vagyis a keveréke. A kimaradás után a mondatunk úgy ér véget, hogy szeheszek er má szenetek, siess, hogy lássad nővéred, vagyis szerelmed. És újabb hasonlatok következnek, mi szeszemet herpegá, mint a ló a csatamezőn, mármint, hogy úgy siessél, mi bik, mint a sólyom, megint egy hiányzó rész, aminek egyik részét úgy egészítette ki Bernard Mathieu, hogy ach em naiev tet, tehát az ach, ami átrepül értelemben szerepel, tehát mint ahogy a sólyom átrepül a bozótosa fölött, iu redit tapet merutse, vagyis, hogy adja, az ég adja ezt a szeretetet, ezt a szerelmet, az ő, a leány iránti szerelmet, mi uau en aha, és hiányzik, amely olyan, mint a fegyvernek az útja, tehát úgy hatold be, ugye később Erosz nyiláról szoktak beszélni, ott is fegyverről van szó, tehát ez a kép, ez megvolt az ókori egyiptomiaknak a újbirodalmi korában, még het enbik, mint a sólyomnak a csapása, mint ahogy lecsap a sólyom. Ezzel kapcsolatban talán emlékeznek hallgatóink, hogy a sólyom hogyan ejti el az áldozatait. Egyszer volt egy ilyen adásunk a Fáraok földjén Venamond rovatában. A lényege az, hogy a sólyom fölülről rá, fölé száll az áldozatának, és a lábával lerúgja a földre. Tehát itt erről van szó, erről a csapásról, lecsapásról van szó, vagyis egy, nem is egy, hanem több természeti kép is belekerült itt a hasonlatok formájában. Még egy dologra fölhívnám a figyelmet, az ismétlésekre. Az ismétlés az ugye nagyon sokféleképpen történhet. A verseknek ma is, régen is az egyik legjellemzőbb, nagyon gyakori költői eszköze volt, nem csak verseknél, a íróknál is, tehát prózai szövegekben is gyakran szerepel az ismétlés. Itt a versben is többször találkoztunk ismétléssel, a hasonlatok formájában ebben a versszakban, az előző versszakban pedig a kérdő szavaknak, illetve a tagadásnak az ismétlésével. Na most ez a visszatérés anafori a görögből átvett szóval, így szoktuk nevezni, ez nagyon jellemző az egyiptomi versekre is, és úgy tűnik, hogy ennél a Harris papírusznak a verseinél sokkal gyakrabban szerepel, sokkal jobban kedvelte ennek a költője ezt a módszert, mint mondjuk a Chester Whitty papírusznak a költője. Most azonban egy pillanatra álljunk meg, hallgassunk megint zenét, és utána folytatjuk.
حزين نحتار مش عارف الدنيا واختاني الفين صابر على قلبي فراق طب هعمل ايه جوايا حنين علشانك استدري طمني عليك بتعذب كل ما يجي عليا الليل وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك حواليا وفي كل مكان
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát akkor műsorunkat a Fáraók földjén, És az 500-as számú Harris papirusznak az első versciklusából olvastuk el az első két verset. Az első vers arról szólt, attól a résztől kezdve, ami fönnmaradt, hogy milyen hatással van az ifjúra a leány. A második versszakban arról volt szó, hogy milyennek látja a leányt, hogy az hozzásietést milyen költői képekkel írja le. Utána pedig a leánynak a leírása következik, mégpedig olyan formában, hogy tech-tech szemut en heni en szenet, rá en szenet uáten nekmet. Vagyis tech-tech, itt a tech-techi, a részegnek lenni részegség tőszerepel, meg van ismételve, ezzel az intenzitását jelezve, hogy részegítők a nővérnek a ciprus fűből készült gyógyfüvei való orvossága, és a nővérnek a szája pedig a lótusznak a bimbója, tehát ahhoz hasonlítja. Mendetsze erre remet, a mellei pedig mandragórák, gepsze, vagyis a karjai, itt a meten szónak az értelmezésével problémák vannak, kapocsnak is, adólistának is, több mindennek szokták értelmezni, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mihez hasonlította. A korábbiakban növényekről volt szó, tehát itt is azt várnánk, hogy valamilyen növényről, növénynév szerepelne. Sajnos magának a szónak a vége is hiányzik, tehát ilyen módon a papiruszon levő hiány ellenünk dolgozik. Ennek a versnek egy következő egysége úgy kezdődik, hogy Peter, lám, lásd, íme, dehenetsze en pá pechaen meri, vagyis homloka merufából készült csapda, és itt a merufával kapcsolatban meg kell említeni, hogy ezt feltételezések szerint, de nem biztosan, egy afrikai növény, a Merua crassifoliáról van szó. Tui emgeb kerecs folytatódik, itt pedig egy a növények után most állatra váltunk, hogy én pedig egy réce vagyok, böjti réce. Nai redui em senu en uai, her pa peha en meri. Tehát ugyanarról a merufáról van itt is szó a legvégén, hogy lábam, két lábamnak a karmai, vagyis körmei pedig, a hajában, mármint, hogy nyilván itt akkor a lányról van szó, hogy a lány hajában, csapdák, a cédrus, vagy Merua crassifolia, tehát a merufából levő csapda alatt. Vagyis, hogy itt arról van, azt írja körül, hogy milyen csodálatos, gyönyörű, kívánatos ez a leány, és ő tudja, hogy ez számára egy csapdát jelent, hogy elejtse, a tulajdonába vegye, de ennek ellenére nem tud ellenállni neki. Ezt ki is fejezi a következő versben azzal, hogy bu na ibi en paiek merut, szívem nem tud betelni a szerelmeddel, pai tjáen venes ded. A tjáen venes, ami itt szerepel, a venes az a sakál, és annak a kölyke, tehát sakál, kis sakál kölyköm, vagy sakál kölyköm. Paiek tehubu iri haef. A megrészegítésed, vagyis hogy a te általad történő megrészegedésem, nem tudom azt abba hagyni, vagyis nem tudok elválni tőled, nem tudok nem megrészegedni a látványodtól, a veled együtt léttől, és hogy mennyire nem, azt fejti utána ki, megint ez az anafora szerepel, tehát ugyanazzal a szerkezettel az egész versszak további részében, ersetet kenken, vagyis az üldözésig, leverésig, földbedöngölésig máshogy, eltaposásig, er veres en szehur, hogy a mocsárban töltsem az időt, erpata en har, em sebet her aunet. Hor, ez Szíriának az egyik megnevezése volt. Szíriáig űzve bottal és buzogánnyal, tehát hiába űznek Szíriáig bottal vagy buzogánnyal, akkor sem tudok tőled elválni. Erpata en kes, em bait. Kus országába, ha űznek pálmavesszővel, akkor sem. Erta kait em hebit. Ha magas földig űznek mészárlással fenyegetve, akkor sem. Tehát mészárlással a magas földig. Erpa neheb em szerszer. A bottal a szűzföldig, ha űznek, a terméketlen földig pontosabban. Nen iui szegem naisen szeheru. Ha pa abui. Akkor sem, ugye itt fejezi be a mondatot, akkor sem fogok hallgatni az ő terveikre, az ő akaratukra, és mi ez az akarat, hogy hagyjak fel azzal, amit én kívánok, vagyis akkor sem fogok megválni tőled, akkor sem akarok nélküled élni. Jön aztán a következő egység, tujjem hed, ez egy teljesen más környezet, tujjem hed en ta mehenet, vagyis lefelé hajózom a bárkán, a mehenet bárkán, em szeháen pá szehen, mint egy parancsnoknak az evezőse, pájé meruen iszu herremen, sáskévém a vállon, mint egy olyan ember, aki ugye dolgozik, hogy levágja a sásokat, amit aztán földolgoznak különböző formában, vagyis nem egy gazdag ember, de ő elmegy akkor is, bármilyen nehéz munkát kell ezért vállalnia, mert ugye se az evezés, se pedig a nádvágás nem egy könnyű munka, mind a kettő eléggé tönkre tudja tenni a kezeket, hogyha intenzíven végzik, megvágja az egyik, másik meg föltöri. Iui anhtaui. Anhtauiba tartok. Anhtaui, ez Memphisnek a temetője tulajdonképpen. Szokáris istennek is volt itt kápolnája, illetőleg feltártak itt egy olyan helyet, ahol bész ábrázolások láthatók, bész pedig nagyon sok mindent csinált, a tánc, zene és az örömnek is az istene volt. Tehát egy ilyen regenerációs kultusz kapcsolódott ehhez a temetőhöz, nem csak a halottak számára, hanem az élők számára is fontos volt, ezért ment ő minden valószínűség szerint ide. Iuer dzseder ptach neb mát, és mondani fogom ptachnak, az igazságurának, imni szenetem pa gerech, ad nekem a nővért az éjjel. Pa iterussu em irep, mert hogy akkor mi is lesz, a folyóbor. Ptach paiev is, ptach pedig annak a sása, szekhmet taise szerepet, szekhmet istennő, a lótuszlevele, iadet, vagyis az ágaskodó kígyó istennő, taiev nehemet, az ő lótuszbimbója, lótusza, nofertum paiev sesen peres, nofertum pedig a virágzó lótusza, ugye az ő fejére lótuszvirágot festettek, és ez a család, Ptah, Szekhmet és Nofertum, Memphisnek a főistenei voltak. Hecstaem Noferuse, ragyog a föld a szépségétől, mármint a nővér, a kedvesnek a szépségétől. Mennofer Gaien Reremut, Mennofer, ez Memphisnek az egyiptomi neve. Memphis mandragórának a tálja. Wachti embach néferher, a szép arcú elé helyezve. Tehát oda helyezi mindezeket, mint áldozatokat, hogy Ptah segítse meg. És ki is eszel egy cselt is. Iui szegeren henui, otthonomban feküdni fogok. Ká merien adja, és bűnösen, vagyis hogy csalárdul, beteg leszek, betegséget fog színlelni, káaknai szahó, belépnek hozzám a szomszédok, erpeteri, hogy lássanak engem. Ká iuttá szenet em redisen, ővelük együtt a redisen, a nővér fog, ott lesz, iusze er irerná en sunu ed behener her, ius rechti pai mer. Vagyis, hogy velük fog jönni a nővér, és utána nevetségessé fogja tenni az orvosokat, mert ő ismeri az én betegségemet. Vagyis akármit is csinálnak az orvosok, az ifjú nem akar meggyógyulni, nem akarja, hogy álbetegségéből egészségessé tudják varázsolni, mert azt várja, hogy a leány jöjjön, és az bármilyen dolgot is fog neki adni, attól meg fog gyógyulni, hiszen ott van. És utána megint jön a nővérnek a dicsérete, pa behelen szenet paise rá emherib paie sper, a nővér székhelye, az ő szája a háza szívénél, áuise venu kefause perú, szárnyai kitárva, zárja felemelve, szenet kenetti, és a nővér haragos. Hener, reditu er iri á, bárcsak lennék a kapuőre, mert hogy akkor ugye rá lenne mérges, és akkor hallaná a hangját, és akkor jön az ugye, hogy akkor olyan lenne, mint egy kisgyerek, aki ott fél. Majd folytatódik az a bizonyos rész, amikor a csatornán halad és hajózik, először az ifjú, azután pedig a leány is, hogy lássa az ifjút. Tehát ez a vers is, vers ciklus is, mint a többi eddig megismert ókori egyiptomi vers ciklus, egy esemény sort mond el, különböző szituációk kerülnek sorra, különböző helyzetekben az ifjú, illetőleg a leány elmondja az érzéseit, és elmondja azt, hogy mit csinál, vagy mit szeretne csinálni az adott szituációban. Ezzel akkor műsorunk már a véget ért, jövő héten ismét jelentkezünk, ismét Ramszesz történelmi arcképcsarnoka következik, mert ugye a múltkoriban cseréltünk műsort, tehát ezért volt múlt héten is az, és jövő héten is. És ezzel búcsúzom is kedves hallgatóinktól, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.